szépen, tisztelt levezető elnök úr, főigazgató, azt mondja, főigazgató úr. A kérdés nem csapda, valóban kérdés, és valóban szeretnék választ adni rá, hogy meg lehet-e csinálni, vagy nem lehet megcsinálni. Az a feladat, hogy miként szolgálja a levéltár a történettudományt, ezért vagyunk itt, hogy ezt a kérdést minél alaposabban, minél körültekintőbben tudjuk körbejárni. Erre a kérdésre azt gondolom, hogy a középkor, magyarországi középkorkutatók, meg a szomszédországok középkorkutatói olyan választ tudnának adni, amely irigylésre méltó, és ezt a választ nagyon gyakran meg is adják. Ők abban a kiváltságos helyzetben vannak, vagyunk, hogy gyakorlatilag a levéltár minden igényt kielégít, zárójelben jegyzem csak meg, hogy egyáltalán nem elégít ki minden kutató igényt, de erről majd a későbbiekben szeretnék pár szót szólni. Az a gyakori megítélés, hogy a proveniencia, pertinencia vitában a levéltárosok és a történészek szemben állnak egymással, és a levéltárosok érdeke alapvetően a proveniencia, a történészeké pedig a pertinencia. Ez nem új, régi keletű, és hadd idézzek egy olyan tekintélyt, mint Kosári Domokost ezügyben. A levéltári alapleltárak, mint ismeretes, az anyagról eredett proveniencia szerint raktári felállítási rendjében közölnek bizonyos tájékoztatást. Ezekre mind szükség volt, és van a különböző könyvtári segédeszközök és levéltári segédletek hierarchiájában. A történészt azonban, és itt az ő igénye dönt, a bibliográfiáról van szó természetesen, nem a proveniencia és nem a raktári rend érdekli elsősorban, zárójelben, bár bizonyos fokig az is, hanem a pertinencia, az írott források tartalmi tematikai hovatartozása. Pontosabban szólva az, hogy a történeti fejlődés ilyen vagy olyan problémájához hol, milyen levéltárban, ott is milyen fontban, állatban, sorozatban, minő anyagot találhat. Valljuk be őszintén, hogy teljesen jogos ez a fajta történészi igény. Hogy milyen válaszokat adtak erre a levéltárak, röviden tekintsük át. Ketté osztanám a problémát, ketté osztanám a választ. Az egyik a régi világ, mondhatnánk nagyképűen azt is, hogy az elektronikus világ előtti hagyományos világ, és a mai világunknak a levéltárai, illetve válaszai milyen mai levéltárai milyen válaszokat adtak erre a kérdésre. A régi korszaknak az eredendő megoldása úgynevezném, hogy egy maximalista koncepció. Ez azt jelentette, hogy a 19. század végén nagyon komolyan hittek abban a történészek, hittek abban a levéltárosok, hogy át lehet, sőt át kell rendezni a levéltári anyagot, és gondoljunk csak arra, hogy csak a, ma úgy mondanánk, hogy régebben, az elmúlt évtizedekben úgy fogalmaztak, hogy a feudális anyagról volt szó, ez lényegesen kisebb volt, mint a ma rendelkezésre álló anyag, és őszintén hitték azt, hogy ez a tevékenység megvalósítható. A magyarországos levéltár első főigazgatója, Pauler Gyula, teljesen magáévá tette ezt a Nyugat-Európában akkoriban elfogadott koncepciót, és nyugat-európai tanulmány útja után az volt a célja, hogy ezt Magyarországon is az országos levéltárban teljes körűen megvalósítsa. Ez a terv, mint ahogy tudjuk, már nagyon korán, 1872-ben megjelent egy a belügyminiszter által fölállított ankét keretében, ahol Kerek Ferenc megmondatott azt, hogy az államlevéltár alkatrészeit képező egyes levéltárak írományai nem fognak külön kezeltetni, hanem összesítetnek. Az összesítésnek akként kell történni, hogy az írományok bizonyos megállapítható osztályokba, vagyis főszakokba kronológiai rendben helyeztetnek el. Az osztályok, vagyis főszakok megállapításának alapjául a nemzeti élet egyes ágazatai szolgálnak, hogy így az ágazatainak bizonyos időpontban megmutatkozó természetét, hogy így a levéltár nem annyira bizonyos intézetek vagy helyi viszonyok képét előtüntetni, hanem a nemzeti élet egyes ágazatainak bizonyos időpontban mutatkozó természetét megvilágítani legyen hivatva. Kicsit bonyolult fogalmazás, de gyakorlatilag ha megnézzük ezután, hogy milyen tárgyi főszakokat sorol fel Pauler, belpolitika, külpolitika, közigazgatás, jogügy, hadügy, egyház, közművelődés, családok, készen kapjuk a pertinencia elvének a kerek egészét. Ez a maximalista koncepcióhoz hozzátartozott az, hogy nagyon alapos segédletek készüljenek az irathoz, az iratokhoz, valamennyi irathoz, és el is kezdődött ez a munka. Ezek a nagy tárgyi csoportok, mondanom sem kell, ha belegondolunk abba, hogy milyen átrendezést igényelt volna, gyakorlatilag teljesen megkockáztatom a végeredményt, használhatatlanná tette volna az országos levéltár anyagát. Ráadásul az országos levéltár szervezeti felépítését is eszerint akarták az 1870-es években megvalósítani. A dokumentumokból nagyon szépen nyomon követhető az, hogy hogyan puhul fel Paulernek ez az eredeti álláspontja. Sajnos nem tudjuk rekonstruálni azt, nem tudunk már interjút készíteni Tagányi Károllyal, Csánki Dezsővel, hogy milyen szerepük volt nekik ebben. Gyaníthatóan az ő ellenvéleményük juttatta el Paulert odáig, hogy nem verte keresztül ezt az eredeti elgondolást. 1892-ben, tehát 10 évvel a diplomatikai levéltár elkészülte és felállítása után, Magyar Könyvszemlében egy tájékoztatást adott Pauler az országos levéltárnak a felállításáról, és itt már sokkal finomabban fogalmaz, és észrevehetjük a különbséget az eredeti tervéhez képest. Az első osztály a diplomatikai, mely a Mohácsi vész előtt való összes okleveleket, iratokat tartalmazza kronológiai rendben. A második a történelmi osztály, amelynek feladata az 1526-1723 közti magyarországi iratokat tartalmazza. A harmadik az erdélyi osztály, a negyedik a magyarországi osztály a levéltár egyéb iratait kezelni, lehetőleg összesítve akép, hogy mi egy tájra vonatkozik, lehetőleg együtt legyen. Az előbbi Csaba azt mondta, hogy nem nagyon érti. Én többször elolvastam ezt a Paulerféle szöveget, és én sem nagyon értem, hogy ezt hogyan is gondolták, hogy eredendően megcsinálja. A levéltári anyagnak így radikális átalakítása természetesen csak nagy óvatossággal, írja Pauler, és fokozatosan eszközölhető, és arra a személyzeti viszonyokon kívül az elhelyezés, a helyiségek viszonyai is befolyással bírnak, sőt, döntők. Ennél fogva még eddig csak kisebb mértékben lehetett a rokon tárgyakat csoportosítani, például okáért a törvényszékek elnök iratai a kancelláriai levéltárból a kúriai levéltárba tétettek át, teljesen még csak az első, vagyis diplomatikai osztály állítatott fel, amelyet érintem, a levéltár minden osztályából összeszedett Mohácsi vész előtti iratokból áll, jelenleg 37.206 számot tartalmaz, és kor szerint van rendezve. Második osztály még nincs külön felállítva, hanem csak az előkészület stádiumában van. 1892-t írtunk ekkor. Nagyjából ez az az időszak, amikor a nemzetközi történész és levéltáros kongresszusokon megfogalmazódik, és különböző helyszíneken, különböző időpontokban uralomra kerül a proveniencia elv. Ebből az eredeti elgondolásból, ha megnézzük, óriási nagy irodalma van. Elsősorban Franciaország járta az élen az átrendezésnek. Gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy káosz lett belőle, nem lehetett semmit megtalálni. Végül is az antitézis győzött a proveniencia el. Megszívlelendőnek tartom, és azért olvastam fel ezeket az idézeteket, mert az, aki kétségbe vonja a proveniencia elv mai elfogadottságát, gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem ismeri az ezzel kapcsolatos, nyugodtan mondhatjuk, hogy évszázados, nagyon kemény történelmi vitákat és tapasztalatokat. Varga Endre 1938-ban írta a következőt. A regisztratúra elvvel kapcsolatban, mint megoldásra váró problémák tehát úgy véljük nem érintik magának az elv alapjainak helyességét. És a fenti reformok megvalósulása esetén nem tudjuk elképzelni, milyen lényegbevágó kifogások volnának az elv ellen a jövőben felhozható. Végleges igazságok ugyan, és áll ez elsősorban a tudományos rendszerekre nincsen. Lehetséges, hogy egy következő kor a levéltárakról a miénktől eltérő felfogást fog vallani, és ez az anyag rendjére vonatkozó nézetekre sem marad hatástalanul. Ma azonban nem ismerünk, és bizonyára még hosszú ideig nem fogunk ismerni más, olyan általános érvényű levéltári alapprincipiumot, amely a regisztratúra elv helyén elfoglalhatná. A maximalista elv tehát megbukott, a másik győzedelmeskedett. Volt egy már tulajdonképpen az országos levéltár megalakulásakor egy másik és csak tényleg búvópatakszerűen kimutatható elv, amely ez a későbbi proveniencia elv, ami biztosan jelen volt, és lassan ért és lassan Kurt Bauer tekintélyének árnyékában. Ezt úgy nevezem, az előbb volt a maximalista, akkor ez egy minimalista koncepció. Tagányi Károly tudom elsősorban ide sorolni, ő azt a megoldást választotta, és egy 1897-es szövegéből idéznék röviden. Tervem az, hogy az országos levéltárba bekebelezett különböző levéltárakat egyenként folytatólagosan megismertessen. E levéltárakat azonban, minthogy máig valamely volt hivatal vagy testület levéltárát képezik, nem abban a sorrendben írom le, amelyben az egyes gyűjtemények a helyszínén föl van állítva, de még merőben az időrend szerint sem, hanem az illető hivatal és levéltár történelmi fejlődésével kapcsolatban. Ez első tekintetre talán szokatlannak látszik, s megeshetik, hogy imit amott némi visszásságot is idézhet elő, de kétségtelen, hogy mivel a levéltárat az illető hivatal múltjának tükrében, mint valami szerves egészet igyekszik bemutatni, ezáltal a különböző levéltári rendszereknek, az egyes gyűjteményeknek áttekintését könnyebbé teszi. Hiszen egy ilyen levéltárban csak akkor lehet sikeresen kutatni, ha az illető hivatal tevékenységi körét ismerjük, és ha az egyes gyűjteményeknek nem csak tartalmáról, de rendeltetésük és egymáshoz való viszonyuk felől is tájékozva vagyunk. 1897-ben még Bauer főigazgatósága idején fogalmazta ezt meg Tagányi Károly, és eszerint ismertette a levéltár egyes gyűjteményeit. Ez a minimalista koncepció tehát azt jelenti, hogy segítsük a történészt, tanítsuk meg neki, vezessük rá, hogy a hivatal működését megismerje. Ha megismeri a hivatal a szerv, ahogy a 20. századosok fogalmazzák, ha ezt megismeri, akkor el tud igazodni az anyagban. Az lett a következménye, nem is beszélve a latin és a német tudás szükségességéről, hogy nagyon arisztokratikus intézményé vált a 20. század elején a levéltár. Csak azok mentek kutatni, akik az egyes levéltáraknak, régi intézményeknek, hivataloknak az ügyes-bajos dolgaiban el tudtak igazodni. Ilyenkor elgondolkodhatunk azon, hogy de jó, hogy csak 1870-es években állították fel az országos levéltárat, tehát nálunk is 1800-ban történik, és a politika úgy kívánja, mert Franciaországban is a politika kezdeményezésére kezdték el a levéltárakat átrendezni, akkor azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben lennének most az újkor kutatók. Azt gondolom, hogy nincsen olyan történész ma Magyarországon, aki 1800 előtti anyagot kutat, és örülne annak, hogyha átrendezték volna valaha ezt az anyagot, de ha van, akkor azt nyugodtan megcáfolhat. Mi a mai kor? Láttuk az elmúlt koroknak a válaszait. Mi a mai koroknak a válasza? Mi az elektronikus világnak a válasza erre a kérdésre, ami elhangzott? Többnyire itt 20. századi anyagról van szó, 20. századi anyagot illet. Óriási a különbség a régi világ és a mai világ között, addig, amíg a magyar kincstári levéltáraknak mintegy 3 kilométernyi iratanyaga maradt fönt, addig a gazdasági szerveknek jelenleg 17 kilométernyi iratanyaga van. Én azt gondolom, hogy ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy a maximalista koncepció egyszer s mindenkorra elbukott, tehát nem érdemes kísérletezni vele, akkor a minimalista koncepcióval kísérletezhetnénk, hogy megismertetjük a kedves történész kollégákat ennek a 17 kilométernyi iratanyagot keletkeztető szervnek a működésével. Ha ilyenre tennénk javaslatot, hogy ezt várnánk el a kutatóktól, azt hiszem, hogy örök időkre megharagudnának a levéltárakra. Teljesen jogos az igény, hogy ezt nem lehet így csinálni, nem elfogadható, hogy a történészek ismerjék meg a szerveknek a működését, és akkor majd szépen el tudnak igazodni az iratokba, ha neki társadalom történeti adatokra van szüksége, akkor vegye a fáradtságot és a magyar bankrendszer 19-20. Századi szerveit nézze át, és szedje ki ezekből az adatokat. Azt hiszem, hogy igaza van annak az álláspontnak, amelyik azt mondja, hogy ez nem várható el. Mit kell csinálnia a levéltáraknak? Azt gondolom, hogy a realista megoldás, maximalista, minimalista, akkor legyen realista megoldás az, amit választanunk kell. Ez pedig, és ez csak úgy képzelhető el, hogyha a történészek, a nem levéltáros történészek és a levéltárosok együtt dolgoznak. A realista megoldás azt jelenti, hogy fel kell tárni az adatokat, időrendi, tematikus, bármilyen alapon az iratokból elő kell állítani ezeket az adatokat, gyártani kell ezeket az adatokat, csoportosítani, adatbázisokat építeni, és ezeket az adatbázisokat összekötni egymással. Azt gondolom, hogy a mai levéltári, szolgáltató levéltárnak az egyik fő elve kell, hogy legyen az, hogy ezeket a különböző forrásfeltáró tevékenységeket vállalja a felelősséget, hogy összefogja, és a különböző történészi projekteket informatikailag, elsősorban ez anyagi kérdés, informatikailag és szaktudásával olyan nagy rendszerré fejleszti ki, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe és lehetősége. Nem akarja nyilvánvalóan a levéltár átvenni ezeket a feladatokat, de az integráló szerepet mindenképpen át kell, hogy vegye, és be kell, hogy vonja ebbe a munkába a történészeket. A történészeknek tulajdonképpen nincs más feladata, mint hogy bírálják és amellett, hogy kutatják és használják a levéltárat, bírálják, hogy jól csinálják-e, amit csinálnak. Azok az adatbázisok, amiket építenek, azok jól működnek-e, jó a struktúrája, valóban azt kell csinálni, amit a levéltárosok maguk eldöntöttek, vagy pedig teljesen más irányba kell haladni. Erre egyébként az elmúlt években nagyon sok példa volt, Történettudományi Intézetben volt Versimlének éppen egy előadása arról, hogy hogyan kell végezni, milyen hibákat vélt felfedezni az országos levéltár adatbázisaiban. Most, ha ezt a realista megoldást tudjuk, hogy mi a cél, ezt akarjuk megvalósítani, akkor még egy feladatunk van, mielőtt tovább mennénk, és záró gondolatként majd elmondanám, hogy én hogyan képzelem el az új adatbázis rendszereknek a működését, szigorúan csak a középkorra fókuszálva. Még egy dologról szeretnék beszélni, ami tulajdonképpen az előadásom címében is benne volt, de látom, hogy az idő nagyon elszaladt, úgyhogy igyekszem nagyon röviden összefoglalni a diplomatikai levéltárnak az ügybe való belekeverését. Miért fontos ez? Azért fontos, mert itt van egy olyan gyűjteménye az országos levéltárnak, amely állatorvosi lóként szolgál. 1877-től kezdődően, amikor is megvalósították, és Paulernek az eredeti elgondolása szerint jött létre a gyűjtemény és megvalósították, itt mindent kipróbáltunk ezzel kapcsolatban. A rendező elv az időrendi volt. Bedobozolták az okleveleket, feltárták őket egy nagy privilégiumnak, nem csak az eredeti dátumát oldották fel, hanem a benne átírt legrégebbi oklevélnek a dátumát. Ezt megcsinálták mindegyik oklevélnél. Majd sorrendbe rakták, és a legrégebbi átírt oklevélnek a sorrendjébe rakták le, és így számozták le, és lett egy időrendi gyűjtemény. Akkor elkészült a gyűjtemény, kiderül, hogy nagyon nehezen lehet használni, mert mi szüksége van annak, mi szüksége van a levéltárosnak arra, hogy a gyűjteményt időrendbe tegye, hogyha vannak róla cédulák, és a kutató amúgy is ezeket a cédulákat használja. Már a kezdetén olyan belső ellentmondásokkal volt terhes ez az időrendi gyűjtemény, amelyet a levéltárosok nem tudtak megoldani, tulajdonképpen mai napig ennek iszuk a levét. Olyan következetlenségek halmozódtak fel a gyűjteményben, amelyek levéltári szempontból a mai napig nincsenek megoldva. Erre jött rá az az óriási probléma, hogy 1934-ben a múzeumi törzsanyagot beolvasztották az országos levéltár anyagába. Kb. 39 ezer oklevele volt ekkor az országos levéltárnak, mint utóbb kiderült a Nemzeti Múzeumnak kb. 40 ezer oklevele volt a letétekkel együtt, és az országos levéltár rendszere alkalmatlan volt arra, hogy a nálánál jóval nagyobb, vagy majdnem kicsivel nagyobb rendszer magába olvassza. És akkor egy újabb átrendezés következett, ez már a második nagy átrendezése volt a gyűjteménynek, amikor is jelzetrendi sorrendbe rakták, a korábbi időrend helyett jelzetrendi sorrendbe rakták, és így alkalmassá tették arra, hogy a növedéket a későbbiekben be tudja fogadni. Az időközben felmerült problémák azonban csak sopasodtak. Az derült ki, hogy gyakorlatilag a levéltáros, a történésznek és a levéltárosnak nemhogy nincs szüksége a proveniencia elvére arra, hogy honnan van az oklevél, éppen nyomon már az elődeink is ebbe ütköztek bele, de mi is ebbe ütközünk bele, hogy ezt az információt nem tudjuk nélkülözni. Ha úgy hozunk létre egy gyűjteményt, hogy elveszik az információ, és a múzeumi törzsének esetében néhány kolléga több éven keresztül dolgozott azon, hogy az eredeti provenienciát megállapítsa és visszakereshetővé tegye. Egy példát hadd említsek, a Szent György lovagrendnek az alapító levele a Mikolai család levéltárában maradt fönn. Nem tudjuk, hogy miért a családi levéltárnak más darabjai és bekerültek a Nemzeti Múzeum törzsanyagába, hogy ez miért és hogyan történt, ez egy későbbi kutatás feladata, de nagyon fontos információ ahhoz, hogy megértsük, hogy miként őrződnek meg a oklevelek. A tanulság egyértelműen az, hogy ha a kérdésre választ akarunk adni, hogy igen, át lehet rendezni a levéltári anyagot időrendben, abban az esetben, hogyha kizárólag állományvédelmi szempontból, elrendezési, raktári szempontból erre szükség van. Ha ma döntés előtt állnánk, én azt gondolom, hogy ma is kiválogatnánk a Mohács előtti okleveleket a Magyar Kamara Archívumának a különböző regisztratúrás fondjaiból, és önálló gyűjteménybe tennénk, de megmondanám például azt, hogy a másolati köteteket, amelyben 2-3 középkori másolati szöveg van, és az összes többi az újkori, az betennénk-e a gyűjteménybe, vagy nem. Ha így döntünk, hogy valóban létrehozható egy gyűjtemény, időrendi gyűjtemény, azt is figyelembe kell venni, hogy kutatói, történészi szempontból semmiképpen nem szabad átrendezni az anyagot, mert ez a diplomatikai levéltár történetének a tanúsága szerint csak a problémákat növeli, és ahogy az idő előre haladtával újabb és újabb problémákat generálunk, ezek gyakorlatilag soha nem lesznek megoldhatóak. Befejezésül hadd említsem meg azt a régóta hangoztatott, de soha tulajdonképpen meghallgatásra nem talált gondolatomat, amely a továbbfejlesztés irányára vonatkozik. Mit lehet tenni? A magyar középkor kutatók ugye nagyon jó helyzetben vannak, irigylésre méltó helyzetben vannak. Én erre azt mondom, hogy még irigylésre méltó helyzetben is lehetnének, hogyha az erőinket összevonva nem forgácsolnánk szét különböző olyan projektekre, amelyek persze partikuláris érdekek miatt nagyon fontosak, azonban az összképet nem nagyon segíti. Zsigmond-kori, Anjou-kori egyéb adatfeltárások vannak, de ugyanakkor családi és megyei adatfeltárások vannak. Két kutatócsoport ugyanazokat a forrásokat regesztázza vagy írja át tulajdonképpen. Ez mindenképpen célszerű volna a jövőben úgy koordinálni, hogy egy olyan egységes adatbázis épüljön, szülessen, amely sok kicsi adatbázisból épül fel. Gondoljunk itt csak arra, hogy van az adatok adatbázisa, de van a képeknek külön adatbázisa, tehát legalább 5 vagy 6 olyan adatbázisból szedhető szét mondjuk a középkori adatbázis, amelyek külön-külön mind önálló munkacsoportoknak a feladatai lennének. Az Országos Levéltár, illetve most már a Magyar Nemzeti Levéltár nyitott arra, hogy ezt az integráló koordinációs szerepet elvállalja. Ehhez azonban sem személyi kapacitása, sem anyagi forrása nincsen. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a történészek és a Történettudományi Intézetre más szervezett intézmények besegítsenek nekünk ebbe. Köszönöm szépen a figyelmet!